Ez itt a Könyvépítők Podcast, olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. Podcastünkben helyet kapott már országosan ismert befutott író, első könyves szerző, könyvkiadó ügyvezetője, vagy éppen könyvfesztivál szervezője. Ezúttal ismét a szakmai kulisszák mögé tekintünk. Mai vendégünk Cikli Ferenc, aki nem más, mint a Szép Írók Társaságának frissen megválasztott elnöke, hiszen 2021. júniusától ő a társaság vezetője. Egyébként Ferenc író, szerkesztő és kritikus, tehát mint ilyen is érdekes lenne vele beszélgetni, de most elsősorban a Szép Írók Társaságára fókuszálunk. Miben segít a társaság, miben segíthet a tagságnak, miket tehet a kortárs magyar szépirodalmi szakmáért, mik az új célkitűzései az új elnökségnek, és mi az, amit folytat. Erről beszélgetünk ma. Szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit!
Csaplár Vilmos, Kukorelli Endre, Szilágyi Ákos, komoly nevek, csak néhány nevet említek az eddigi elnökök sorából, ez egy megtisztelő feladat. Mi motivált elsősorban, hogy pályáz az elnöki pozícióra?
Így van, köszönöm szépen, ez valóban nagyon megtisztelő, de egyben nehéz feladat is. A motiváció elsősorban az volt, hogy az elmúlt 9 évben azért folyamatosan irodalmi szervezetek vezetőségeben dolgoztam. 6 évig voltam elnökségi tag, azóta már sajnos megszűnt József Attila körökben, és az elmúlt 3 évben pedig alelnök voltam a Szép Íróknál, és valahogy úgy éreztem, hogy most van itt az a pont, amikor meg kéne próbálni még egyel előrébb lépni, és kipróbálni magam, hogy milyen a frontvonalban, milyen az első sorban dolgozni. Nyilván láttam már az előző elnököket, hogy hogyan dolgoztak, és mindenkitől nagyon sokat tanultam, akár a távolból, akár a közelből is. Úgyhogy most kíváncsian várom a következő 3 évet, hogy rám mi vár ezen a poszton.
Akkor egy kicsit hagyd kérdezzek bele a múltba. Ugye József Attila kört is említetted, illetve hogy évek óta dolgozol különböző érdekvédelmi szervezetekbe. Hogyan jön az embernek ez a történet, hogy ő azt mondja, hogy ő az írásai mellett ki akar állni magáért, meg a többiekért is? Hogy kezdődött a te érdekképviseleti életed?
Ez egy nagyon fontos és nehéz kérdés, és igazából nem is tudok rá pontosan a választ. Talán inkább abban keresendő, nálam legalábbis az én eddigi életutamban, hogy a irodalom mellett én azért mindig dolgoztam vendéglátásban, programszervezésben, és ugye azért a magyar írók közül is kevesen engedhetik meg magunknak azt, hogy kizárólag az írásból élnek, mert majdnem mindenki azért tanít vagy szerkez, de nagyon sokan szerveznek mellette irodalmi esteket, vagy akár kisebb fesztiválokat is, és én is ebbe a sodorba álltam be, én is elkezdtem különböző programokat összehozni vidéken, fővárosban, külföldön is, és innentől tulajdonképpen már tényleg csak egy lépés az érdekképviselet és az érdekvédelem, és az, hogy ne csak tényleg szervezőként vegyek részt az életben, az irodalmi életben, hanem egyel a belső körbe lépve megnézni, mit lehet tenni a szerepeltetésen túl, a taktársainkért, meg a pályatársainkért.
Na hát akkor nézzük is, hogy mit lehet tenni, hogy ma nagyjából hogy a te motivációdat megismerve, de mégis mit tehettek. A kevésbé járatos hallgatók kedvéért kérlek, mutasd be röviden a Szép Írók Társaságát, milyen célkitűzésekkel alakult ez a szervezet, amikor megalakult, és milyen főbb eredményeket tudott felmutatni így az elmúlt években.
A Szép Írók Társaság 1997-ben alakult, és eleinte tulajdonképpen valamennyire a Írószövetség alternatívájaként is működött. Sok átfedés volt a tagok között, ez máig is tulajdonképpen létezik, de alapvetően egy ilyen másik fajta irányt képviselt a magyar irodalmi életben, és azóta pedig hát igencsak kinőtte magát, most már megközelítőleg 400 tagunk van, ami azt jelenti, hogy tényleg az irodalmi szakma minden rétege és szinte minden korosztálya képviselteti magát, akár csak ez túlmegy az ország határain is, tehát a határon túlon is, a vidéken is nagyon-nagyon sok tagunk van. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon kilőtte magát a szervezet, és a jelenlegi elnökség előtt most mond ez a feladat áll, hogy hogyan lehet összefogottan működtetni egy ilyen nagy szervezetet, mert hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy nem is erre volt kitalálva, de most meg így kell tovább mennünk, és valahogy meg kell oldanunk azt, hogy ennek a nagyon-nagyon széles, nagyon-nagyon különböző rétegű társaságnak meg legyen a képviselete a vezetőségben, és arra felé tudjunk haladni, amelyre a tagság szeretné, ami ugye nyilván lehetetlen egy ilyen hatalmas létszámnál, és a szép jóknál is nagyon fontos, hogy egy sokszínű társaság, de mégis fontos nekünk, hogy valahogy a lényegében az összes tagunkat meg tudjuk szólítani.
Hát ez egy nagyon kerek feladat, azért 400 szépíró tényleg egy egységes valamilyen formában képviselni. Mindjárt a jövő részleteire rátérünk, előtte még hallgassuk meg, hogy kinek a támogatásából tudunk működni.
Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self Publishing Magyarországi úttörője.
Szóval akkor most tekintsünk a jövőbe, kérlek. Az új elnökségnek mik a fő célkitűzései, miket fogalmaztatok meg, amit úgy gondolod, hogy mindenképpen a zászlóra kell írni?
Az imént beszéltem már arról, hogy a minél szélesebb tagságot meg tudjuk szólítani. Ez elsősorban a belső kommunikáció, ez egy belső ügy. A másik, ami nagyon fontos minden elnökség számára, de nekünk pedig különösen nyilván a finanszírozás, hogy egy ekkora közösséget hogyan lehet működtetni. Már az elmúlt 3 évben is az alelnöki ciklusom alatt is a fő feladatom az volt, hogy minél több külföldi pályázatot nyerjünk el a szépírókkal, és minél inkább szerepeljen a szépírók az európai irodalmi térképen, és egyre több nemzetközi partnerünk legyen. És ez ugye fontos kérdés a finanszírozás szempontjából is, tehát én ezen a vonalon szeretnék tovább menni, hogy két lábra állítani a társaságot olyan értelemben, hogy hazai és nemzetközi pályázati forrásokból egyszerre tudjon működni. A harmadik pedig, hát nyilván, amit nem lehet elkerülni, az a politikai közéleti vonal. Nyilván ennek hagyománya van a magyar irodalomban, hogy a magyar íróknak elég erős mondjuk így a közéleti megjelenése és a politikai aktivitások. Ez nálunk is így van a tagságban is. Bár nem egységesen egyébként, mert vannak aktívabbak, vannak radikálisabbak, vannak halkabbak. De nagyon fontos, hogy folyamatosan megszólaljunk mi is a közéleti ügyekben, akár hazai, akár nemzetközi szinten. A legutóbbi időkben ugye aktívan kiálltunk annak idején a SFE mellett, most egy nemzetközi nyilatkozat kampányt indítottunk az úgynevezett pedofil törvény kapcsán, de felszólaltunk más európai írószervezetekkel együtt a belarusz írók és művészek helyzete ellen, akár csak próbáltunk dolgozni azért, hogy ami a járványhelyzet miatt ugye nagyon hátrányosan érintette, főleg az előadó művészeket, de egyébként az írókat is, hogy valamilyen módon tudjuk kompenzálni őket. Tehát nagyon sok ilyen közös ügy van, amiben megszólalunk és próbálunk aktívak lenni, hazai és nemzetközi szinten is.
Ezzel kapcsolatban azért már a társaság körül is voltak viharok, hiszen hát nyilván a közélet is elég viharos kicsi országunkban mostanában. Ugye volt, aki épp azért úgy érezte, hogy nem elég radikális az állásfoglalás, valaki pedig éppen azt mondta, hogy nem kellene ilyen ügyekben állásfoglalni itt, hogy lehet 400 tagnak a véleményét összesimogatni, vagy ezeket a feszültségeket oldani.
Szerintem lehetetlen, tehát hogy ahogy volt, és ebből feszültség, ebből mindig lesz. Nem mondom azt, hogy az elnökségnek egy ilyen középutas vonalat kell folytatnia, mert nem. De nyilván nem lehetünk annyira radikálisak, mint a legradikálisabb tagjaink, és nyilván nem lehetünk annyira visszafogottak és csöndesek, mint a legvisszafogottabb tagjaink. Én inkább afelé hajlok, hogy fontos ügyekben megalapozottan és kidolgozottan szólaljunk meg. Én nem hiszek a napi nyilatkozatgyártásban, hogy minden apróságra ugorni kell, mert szerintem ez részben is a kormány propaganda stratégiája is, hogy egyszerűen elaprózza az ellenzékiek és a függetlenek erejét azzal, hogy napi szinten produkál ügyeket, amikre ugrani kéne. Úgyhogy én sokkal inkább hiszek a megalapozottságban és abban, hogy alternatívát tudjuk felmutatni. Hogyha valamire nemet mondunk, akkor tudjuk elmondani és megindokolni, hogy mit szeretnénk helyette és miért azt szeretnénk.
Hát az biztos, hogy szövevényes ez a történet, és igen, a politika talajára tévedni, azért nyilván az is egy komoly sztori. Ezt az elnökségben egyébként ezt hogyan tudjátok kezelni, mondjuk, hogy valóban, ahogy mondod, hogy akkor most mire reagáljunk, néha olyan, mintha akár csapdák lennének ebben elásva, ahogy mondod. Tehát itt ez hogy működik ez a sztori? Vagy hogyan tudjátok ilyenkor mondjuk a tagokat megkérdezni, hogy na hát akkor reagálunk, nem reagálunk? Hogy ez hogy néz ki így szervezetileg?
Ugye a teljes tagságot nehéz ilyenkor megkérdezni, mert ezt nincs rá idő. Ugye a dolog természetéből az adódik, hogy ilyenkor gyorsan történnek a dolgok. Tehát ez tulajdonképpen elnökségi hatáskörben szokott maradni, és pont emiatt vannak utólag viták, hogy ez ügyben miért nem szólaltunk meg, vagy ha megszólaltunk, akkor miért nem így vagy úgy. Ezt szeretném kiküszöbölni azzal, hogy valamilyen hidat építeni az elnökség és a tagság közé, ami napi szinten tud közvetíteni. Ezért szeretnék egy tanácsadó testületet létrehozni, ami a tagság összes rétegét képviseli valamilyen módon. Tehát, hogy vannak benne a női munkacsoportból, vannak benne a szociális alap kuratóriumából, vannak benne fiatalok, idősek, alapítótagok, vidékiek, határon túliak, mindenki egy-egy fővel. És ez a testület talán alkalmas lesz arra, hogy gyorsabban tudjon reagálni, és ilyenkor jobban tudunk alkalmazkodni éppen az adott politikai közéleti helyzethez, és talán jobban le tudjuk képezni a teljes tagságunknak az igényeit.
Ez örvendetesen hangzik, hogy azért egy ilyen jellegű tag, hiszen akkor nyilván ez a segítő társaság, ez azért jobban be tudja csatornázni a véleményeket, illetve gyorsabban tud hozzátok eljutatni mindent, úgyhogy hát ez sok sikert kívánok meg megtalálni a jó embereket, de az ötlet kiváló. Lenne még ebbe bőven téma itt a magyar közélet és a magyar politika, de vezzünk most el ezekről a vizekről, úgyhogy inkább a szakmai boldalról vagy a szép irodalom helyzetéről kérdezlek mindjárt, de előtte még azoknak, akiket így ingerelnek az ilyen beszélgetésük, és az inger küszöböknek jót tesz, azt tanácsolom, hogy...
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
És akkor nézzük, milyen helyzetben van most a magyar kortárs irodalom. Gondolok itt arra, hogy nő vagy csökken az olvasási kedv, mit láttok, a magyar olvasó keresi a kortárs hazai szépírók műveit, illetve mondjuk külföldön hogy áll az irodalom, magyar irodalom reputációja, ha ez így értelmezhető, hiszen beszéltél itt a pályázatokról és a szépirodalmi térképről. Tehát bontsuk ketté egy kicsit, kis hazánkban hogy megy most az olvasás, a szépirodalom iránti olvasás, erre vannak egy adataitok, figyelitek-e ezt, hogy megy ez?
Nehéz megmondani, hogy éppen milyen helyzetben van. Az biztos, hogy a irodalom mindig éppen helyzetben van, és mindig kiszolgáltatott, és nehéz helyzetben. Nyilván az olvasási szokások azok változnak, és ez látszani fog, sőt már látszik is a könyvpiacon is, de alapvetően azért a magyar az egy olvasó nemzet, tehát nálunk azért sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk tényleg más országokkal összehasonlítva, és szerintem most állunk egy olyan küszöbön, amikor már nagyon érdekes dolgok fognak történni, és tényleg valóban hogyan alakulnak át az olvasási szokások, mi az, ami megmarad a printből, akár újságokból, akár könyvekből, milyen újfajta online felületek alakulnak ki, mi az, amiket majd tényleg megkedvel az olvasó, amit tényleg napi szinten fogyasztani fog. Ez még mind nagyon nyitott kérdés, és bármi is fog történni, biztos, hogy nagyon érdekes lesz. Ami a külföldi vonalat illeti, nyilván van egy hagyományos szerzőpiac, és ez elsősorban a németországi, a német nyelvű piacot, ugye nagyon sok már befutott nagy írót rendszeresen kiadnak németül, és folyamatosan ugye, jelennek meg a régebbi klasszikusok is. De én úgy látom, hogy most van egy nagyon jó tendencia, hogy nagyon sok, főleg ilyen közép-európai könyvkiadó kutatja a mostani 20-30-40-es korosztályt, a legújabb megjelenéseket, és ha nem is jut el mindenki azonnal kötet kiadásig, de elég sok publikációs lehetőség van. Úgyhogy most egy nagyon, nagyon jófajta mozgolódást látok itt a környékbeli könyvpiacon, ami a fordításokat illeti.
Tudsz mondani egy-egy országot még Németországon kívül, ahol jobban veszik a magyar írók könyveit, vagy megjelennek, akár könyvesboltba eljutnak?
Én most úgy látom, hogy indul be a térség, tehát indul be Szlovákia, Csehország, Lengyelország, egy-egy angol megjelenés is be tud esni, mozgulódik Skandinávia is. Tehát nyilván nem annyira nagyon egyszerű eladni magyar prózát, vagy akár magyar költészet, az még nehezebb külföldön, de tényleg mutatkoznak most már olyan lehetőségek. Egyszerűen egyre inkább nyílik ki a piac, egyre inkább olyan sok nemzetközi pályázat van, aminek része a műfordítás, aminek része az esetleges könyv megjelenés is. Ezek mind nyitják a piacot, és szerintem most ilyen szempontból egy jó időszak fog következni a magyar irodalom számára is.
A közéleti figyelem, ami nemzetközileg az országra irányul, hát ugye ez hideget, meleget kapunk, bár leginkább azért hideget, hogy az befolyásolja a magyar írók helyzetét a külföldi piacon? Erre mit gondolsz?
Hát befolyásolja egyébként pozitív irányba meglepő módon, mert hogy nyilván ha éppen egy ilyen negatív politikai klíma is van, az mindenképpen ráirányítja a figyelmet az adott országra, és ráirányítja a figyelmet annak a művészeire, a művészi sorsokra is. Tehát ilyen értelemben ez segít, tehát ez felhívja a figyelmet. Azt, hogy ebből mi lesz hosszú távon, hogy ezt mennyire lehet valóban külföldi karrierre váltani, hogyan lehet valóban külföldi könyvkiadásra váltani, az már szerintem kérdésesebb, de hogy ilyen pillanatnyi figyelmet ezzel lehet kapni, az teljesen biztos.
Hát akkor, hogyha most ilyen groteszk humort elő akarok rángatni, akkor a magyar kormány tevékenysége gyakorlatilag segíti a szép magyar szépírók piacra jutását külföldön.
Ezt az egy az egyben nem lehetne kimondani, de mondjuk úgy, hogy lehetnek ilyen véletlenszerű felvillanások, ami egyik fél sem akar, de aztán mégis úgy történik.
Igen, valószínűleg nem ez a fő cél mozgatja őket. Oké, de tényleg oké, rendben van itt, hogy bújkál belőle, mint a politikai felhang, nem is teszek én többet ilyet. Térjünk vissza a magyar piacra. Milyen eszközökkel tudtok ti segíteni a tagságotoknak? Tehát hogyan feladatotok-e az, hogy többet olvasson a magyar olvasó, és ha igen, akkor ezt hogyan tudjátok elérni?
Tudunk, és ezen dolgozunk folyamatosan. Ja, a szépírók tevékenysége, annak a nagy része azért tényleg abból áll, hogy programokat szervezünk, író-olvasó találkozókat hozunk össze a fővárosban, az országban, a határon túl, mindenhol. Tényleg ezzel foglalkozunk a legtöbbet. Tehát ilyen értelemben a szépíróknak alapfeladata, és ezt csinálja is folyamatosan, hogy megteremtse a találkozási lehetőséget a kortárs magyar szövegek, írók és a közönség között. A másik, amivel eléggé foglalkozunk mostanában, az a középiskolás program, amit szintén egy uniós pályázatból tudtunk összehozni, amikor, hát ugye az elmúlt időszakban csak online tudtuk ezt megvalósítani, de hogy kortárs írókat hívunk meg különböző középiskolákba, hogy ott tartsanak tanórákat, és így egy egészen más korosztálynak egy korai állapotban kezdjük el bemutatni a magyar kortárs irodalmat, és bízunk abba, hogy már nem csak a kész meglévő felnőtt olvasókat tudjuk folyamatosan megtalálni, hanem hogy talán valamennyire írókat is tudunk nevelni. És ez a program ez menni is fog a következő nagyjából másfél-két évben még, és ebben én nagyon jó lehetőségeket látok. Úgy látom, hogy a tanárok, a diákok és az írók is nagyon-nagyon élvezik és szívesen találkoznak egymással.
A középiskola érdekes terep, ugye mindig parázsvita övezi a kötelező olvasmányoknak a kérdéskörét. Ebben van akár bármilyen tanácsadó, hogy befolyásotok, vagy az, hogy hogyan lehetne oda csempészni a magyar kortárs irodalmat? Hiszen vagyis már ott van, csak hát van, aki örül ennek, van, aki nem örül.
Hát mi csak, mint független irodalmi szervezet, mi csak kívülről tudunk beelőzni, mondjuk így, tehát kívülről tudjuk beelőzni a NAT-ot, és bevinni az irodalmat az iskolába. Persze hatalmas viták vannak ebből, az, hogy mit kéne olvasni a középiskolában, vagy általános iskolában, hogy mi lenne kötelező, és mi nem. Ez egyébként egy teljesen jogos felvetés, egy jogos vita, és erről lehetne hosszan beszélni, nyilván nem olyan stílusban, ami kialakult itt, például konkrétan ugye a Tóth Kriszta ügye kapcsán, aki egyébként pont amikor kirobbant ez a botrány, pont másnap szerepelt nálunk egy középiskolás programban, a kettőnek semmi köze nem volt egyébként egymáshoz. Tehát van, ebből látszik, ebből az ügyből is látszik, hogy nagyon-nagyon fontos téma ez mindenkinek. És hogyha ennyire fontos téma, akkor valóban érdemes lenne egy ilyen normális vitát végig folytatni erre, mert mi is tudjuk az iskolás korunkból, hogy nem minden kötelező olvasmány volt elképesztő élmény és elképesztő hasznos, biztos szívesen olvastunk volna mást. Hogyha megkérdezünk nálunk fiatalabbakat vagy idősebbeket, akkor azok pont ugyanezt fogják mondani, csak más példákkal. Tehát, hogy ez egy mindig mozgásban lévő élő vita, hogy mit olvastassunk a tanulóinkkal, hát akkor erről érdemes volna beszélni.
Hát igen, igen, ahogy mondod, hogy bár lehetne normális vitákat folytatni erről és oly sok másról, mert hát bizony sokan mondják, hogy gyakorlatilag a kötelezők listája az most inkább idegenít el az olvasástól, mint kedvet hoz. Persze ez nyilván sokan mondják, ez egy vélemény, vagy több vélemény, van, aki ezzel vitatkozik, csak bárcsak egy józan vitát végig lehetne vinni ebbe a témakörbe. Hát reméljük, hogy majd ilyenre is sor kerül.
Rajtunk nem múlik.
Oké, kicsit térjünk rá így az írókra, a tagokra. Előtte még hagy ajánljak valamit az író hallgatóink figyelmébe.
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Oké, most azt nézzük meg, hogy miért jó egy írónak a tagja a társaságnak? Tehát miért érdemes belépni?
Hát elsősorban nyilván azért, hogy közösséghez tartoz, az mindig nagyon jó. Főleg egy ilyen nagyjából magányosnak látszó szakmában, mint amilyen az íróság. Tehát a közösséghez tartozás az szerintem alapvetés. Nálam legalábbis az volt, és én is ezért léptem be. Amellett pedig hát nagyon sok gyakorlati haszna van tényleg. A fellépési lehetőségek, a fesztiválokon való szereplés, itthon, külföldön, pályázati lehetőség, működik egy női munkacsoportunk, ami egy női érdekvédelmi szervezet a közösségen belül. Van szociális alapunk, ami a rászoruló írókat, írótársainkat, tagtársainkat támogatja. Tehát nagyon sok dolog van, ami hasznos lehet szerintem annak, aki belép a szép írókba. És én például személy szerint tudom, hogy ha aktív vagy nyitott, és elfogadod a segítséget, akkor nagyon sokat lehet belőle profitálni egy ilyen fajta közösségből.
És milyen feltételekkel lehet valaki tag? Tehát ez bárki, aki jelentkezik, vagy van egy felvételi procedúra, valamilyen minőségbiztosítási, válogatási elv, ez hogy néz ki?
Alapvetően a közgyűlés dönt minden évben arról, hogy kiket veszünk föl. Bárki jelentkezhet, aki az irodalmi szakmában dolgozik. Várunk egy jelentkezést, egy publikációs listát, két ajánlást egy-egy tagunktól. Nem árt, hogyha valakinek jelentek már könyvei, az nyilván nagyon jó, de ez nem feltétel, tehát a pályakezdőket is támogatjuk, meg olyanokat is, akik az irodalmi szakma különböző területein dolgoznak, kritikusok, szervezők, irodalomtörténészek. Úgyhogy nagyon-nagyon sok színű a társaság, és ahogy látom, még inkább az lesz majd a következő időkben, mert hogy nagyon sok jelentkezünk van minden évben.
És mondjuk sokan hallgatnak minket, pályakezdőírók vagy egy-két könyvesek, tehát most tényleg ilyen egyszerűen megkérdezem, mondjuk én egy fodrász vagyok, és egyébként jelent már meg 2 darab könyvem, akkor én jelentkezhetek hozzátok a Szépírók Társaságába?
Ugye jelentkezni, bárki jelentkezhet, a dolog nyitott, és a honlapunkon is inkább egy ajánlás van megfogalmazva, hogy nagyjából kik és milyen feltételekkel jelentkezzenek. Uh-huh. Tehát a jelentkezés teljesen nyitott, de ugye azt ajánljuk, hogy nem árt, hogyha van már egy-két nem magánkiadásban megjelent köteted, nem árt egyáltalán, hogy aktív vagy az irodalmi életben, nem árt egy jó publikációs lista, és persze az megint csak egy jó jelzés, hogy a tagtársaink közül ki az a kettő, akit meg tudsz kérni, és akik elvállalják azt, hogy ajánlanak téged a többi tagtársnak felvételre.
Tehát azért van egy ilyen bekerülési limit, tehát hogy ezért nyilván figyeltek arra, hogy ne bárki legyen a tag, hanem meg legyen ez a minőségi.
Persze, ugye ajánlások kellenek, és ott van a közgyűlés, amelyik eldönti a rendelkezésre álló információk alapján, hogy kit veszünk fel.
Jó, most akkor bontsuk konkrétumokra a jövő terveket. Milyen programokra, eseményekre számíthatnak a tagok, vagy akár a szélesebb közönség most itt a közeljövőben?
Éppen most zárul egy sorozatunk, ami a vidéki szép írókörüket mutatta be, mert az elmúlt 3 évnek ez volt az egyik eredménye, hogy megpróbáltuk ilyen kis csoportokba összefogni a vidéken és a határon túlélő szerzőinket, és most pont ezen a hétvégén a vajdasági szép írókörnek lesz a megalakulása és a bemutatkozása, de volt már korábban pécsi, szegedi, dunakanyari, több volt már, és most a vajdaságival fog zárulni. Meglátjuk, hogy a nyár mit hoz. Ugye a szép író olyan szempontból is elég nyitott társaság, hogy bárki jelentkezett program ötlettel a tagjaink közül, és mindig várjuk, és tehát még nem teljesen tisztázott, hogy majd mik fognak megtörténni a nyáron. Nyilván ebben benne volt az is, hogy senki nem tudta eddig, hogy milyen szabályozások mentén lehet majd dolgozni a következő hónapokban. Amit viszont biztosan tudunk, hogy az ősz az sűrű lesz. Pozsonyban szervezünk társszervezőként egy Esterházy Péter konferenciát, utána pedig október végén lesz a Szép Írók Társága őszi fesztiválja, ami egy nemzetközi és egy hazai programsorozat is lesz, 2 napon keresztül fog tartani, és a Berlini Művészeti Akadémiával együtt szervezzük a nemzetközi részét.
Hát sok sikert kívánok ezekhez az eseményekhez, illetve hát az egész programhoz, amit elindítottatok. Most játszunk egy kicsit, repüljünk a jövőbe, 2025 júniusa van, eltelt 4 év, és az elégedett Cinki Ferenc a vendégem itt a Könyvépítő Podcastben. Hogyan fejezed be azt a mondatot, amit úgy kezdesz, hogy arra vagyok büszke a Szép Írók Társasága kapcsán az elmúlt 4 évből, hogy?
Hogy egy nyitott, minőségi és befogadó társaság, amilyen mindig is volt.
Ez azt gondolom, hogy egy remek végszó lenne, ha most nem lepnélek meg egy váratlan kérdéssel, minden vendégünktől megkérdezem, hogy mit olvas most, mi van most a te éjjeli szekrényeden?
Nagyon-nagyon jó kérdés, mert hogy éppen most fejezem be nagyjából a Bereményi Géza életmű nagy részének az olvasását, mert hogy ugye megjelent most még tavaly a Magyar Kopperfő című életrajzi könyve, idén megjelent egy novellás kötet, egy válogatás a korábbi novelláiból, és ugye évek óta hozzáférhető már a dalszöveg gyűjteménye, és még a nyár elején elkezdtem ezt együtt olvasni, ezt a 3 könyvet párhuzamosan egymásra, hogy meglássam a találkozási pontokat, hogy ez az egész Bereményi mitológia hogyan épül föl, és nagyon-nagyon izgalmas ezt a 3 könyvet így együtt párhuzamosan olvasni, ezt mindenkinek tudom ajánlani.
Hát ezt aztán én is abszolút tudom ajánlani, és nekem is itt rajta van a listámon a közeljövőbeli olvasásokból, annál is inkább, mert Bereményi Géza is volt a vendégünk itt a Könyvépítőkben, éppen a Magyar Copperfieldről beszélgettünk el hosszabban, ha már az inkább az életművéről mondhatnék, hiszen hát végül is ez tartalmazza, és hogy van most a Magyar Copperfield után milyen tervei vannak, tehát akit ez így érdekel bővebben, az keresse meg a Bereményi Gézás beszélgetést. Úgyhogy én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és nagyon sok erőt, kitartást, sikert kívánok neked, az elnökségnek és a társaságnak itt a közeljövőben.
Én is, és köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
Okay, sziasztok!